Mielőtt ebbe belevágunk, gyorsan.
Gyűl az elektromos?
Szolgálti közleményként csak annyit, hogy nincsen fizikai jellegű jegy a BKV-nél, hanem csak applikáción keresztül
én
van.
Én most megpróbáltam, elsőre elakadt a fizetésnél, a banki hitelesítési folyamatnál a sztori, de rögtön üzent is az applikáció, hogy nem működik, de másodikra meg sikerült, úgyhogy én azt tippelem, hogy érdemes a cash-t üdíteni a telefonon, illetve újraindítani, és akkor az applikációt is, banki applikációt is újraindítani, magát a telefont is, és akkor sikerülni fog megvenni. Nekem sikerült megvenni a jubileumi jegyet, úgyhogy megy.
Nagyon jó.
Jött egy üzenet neked, amiről azt a részt, az első mondatot ne olvasd el, de azért érdekes, mert hogy jövő tavasszal tőzsdére viheti a Renault az elektromos autógyártó cégét, az Ampere nevű vállalattól. A francia cég azt várja, hogy a bevételei 2025-ig több mint háromszorosára emelkednek, ez egy Reuters friss info, és ez egy hallgató azt írja, hogy Várkonyi úrnak pár gondolat, elektromos teherautót vezetek, és akkor itt van egy olyan mondat, amit nem fog beolvasni, de hogy a Renault-ról szól a sztori. Vicces módon koprodukcióban készült egy svéd márkával.
Igen,
tehát a két márkának az érdekességeit így próbálja így a logó szempontból. Na mindegy, szóval hogy?
Van velük nyűg, ez a rövid
összefoglalója. Van vele nyűgő, azt mondja, hát most ez kezdetleges, ugye?
Hát én ebben az elektromos teherautó dologban a hosszú távú közlekedésbe kevésbé hiszek, a rövid távúba, tehát ez a last mile kiszolgálás, ez viszont biztos, hogy total cost of ownership-ben egy nagyon értelmes megoldás tud lenni. Ahogy egyébként a mai témánk is egy nagyon értelmes megoldás tud lenni.
Mi a mai témánk?
Az izlandi utamról akartam egy picit mesélni.
Az uzmok világa?
Az uzmok.
A jég szigete?
Meg mindennek. A tűz és a jég országa.
Most, hogy hazajöttél, akkor nézd meg légy szíves a Valhalla Murders-t. Kiváló izlandi sorozat, aki szereti ezeket az északi noir, skandinoir krimiket, azoknak ajánlom. Főleg azért, mert ugye a már megszokott dán, norvég és svéd mellett sokkal jobb, amikor izlandiul beszélnek
az biztos,
egy krimiben.
Az biztos. Egyébként az egyfőre jutó könyvek, megjelentetett könyvek számában világelsők. Ha minden igaz, tehát ott eléggé dívik az irodalom. Na,
hát az biztos.
Hogy így mondjam. Szóval az volt az egész utazás apropója, hogy a Mazda kihozott egy olyan megoldást, ami hát tulajdonképpen egy soros hibridnek mondható, vagy egy olyan plug-in hibrid autónak, ami hatótáv növelő benzinmotorral van ellátva, de hogyha egy másik irányból nézzük a dolgot, akkor nézhetjük, vagy beszélhetünk erről úgy is, mint egy olyan autóról, ami tisztán villanyautó, de közben elveszi a hatótáv parádat. És itt arról van szó, arról a megoldásról, amit már más autógyártók is próbáltak az elmúlt években összehozni, csak aztán senki nem fejlesztette ezt szériáig. Ez pedig arról szól, hogy azért van egy benzinmotor az autóban, hogy generátorként funkcionálva áramot termeljen. Na most, ehhez hasonlót már láthattunk.
Igen, ez a...
Az Ampera például ilyen volt annak idején.
De mi is ennek? Ez a Range Extender.
Range Extender, így van. A BMW-nek is volt ugye hasonlatos megoldása. Van, amelyikben a benzinmotor képes közvetlenül hajtani a kerekeket, és van olyan, amelyikben a benzinmotor kifejezetten csak az áramtermelésre van kitalálva. Ugye a Mazdánál egy érdekes kettős koncepciót visznek, ugye az MX-30-os az első tisztán villanyautójuk. Ez azért most már a piacon van egy pár éve, nem olyan nagyon régóta, de azért már része tud lenni az utcaképnek, nagyjából 10.000 darabot adtak el belőle Európában, illetve az európai gazdasági térségben, ez nem olyan őrülten nagy szám, de mindenféleképpen ugye kell ahhoz, hogy a CO2 flotta fogyasztása az jól alakuljon a Mazdánál is, és hát egyébként ugye konzekvensen az elejétől fogva azt vallották a Mazdánál, mint olyan márkánál, amely egyébként technológia semleges próbál maradni, és a mai napig fejleszt különböző megoldásokat különböző élethelyzetekre, ami számomra nagyon-nagyon szimpatikus a Mazda kapcsán. Szóval egy olyan koncepciót találtak ki.
De mi ennek a neve akkor, bocsánat, a koncepciónak? Tehát plug-in hibridet mondtál, de ez nem az. Azt mondtad, olyan, mint egy soros plug-in hibrid.
Tulajdonképpen ez egy plug-in hibrid, tehát úgy van ez a dolog eladva. Csak
de mi a neve?
REV. Jó. Mazda MX-30 R-EV. Mint Range Extender.
Tehát Range Extender a neve, nem
így van.
Plug-in hibrid.
Így van, de ez egy plug-in hibrid kategóriában mozog. Na, és ami az izgalmas az egészben, hogy a pusztán villanyautójuk, ami nagyjából egy olyan alulról-súrolva 200 kilométert képes elmenni, mellé kapható, ugye MX-30-as formában ez a verzió is mostantól fogva, amelyben egy fele akkora akkumulátor van, ami elsőre ugye ellentmondás jellegű lenne, hiszen miért nem csináltak egy ugyanakkora akkumulátorral egy range extenderes megoldást, és akkor még szélesebb körbe lehetne használni, de a lényeg az volt, hogy az, aki tisztán villanyautót szeretne, az is tudjon választani egy ilyet, és az, aki tudja azt, hogy az élethelyzete úgy alakul, hogy az életének a döntő többségét tisztán villannyal meg tudja oldani, mert otthon tud tölteni, annak ne kelljen egy akkora akkumulátort beleépíteni az autójába, hiszen a nagy akkumulátor egyenlő nagy CO2 lábnyom, amivel indulunk. Tehát minél kisebb az akkumulátor, annál gyorsabban hozza be magát az egész környezetvédelmi mérleg szempontjából. Ha ezt arra fogod használni, hogy agglomerációs közlekedés, vagy városi közlekedés, napi 70-80-100 kilométer, és időközönként úgy hozza az élet, hogy nem akarsz egy második autót is vásárolni emellé, de szeretnéd megoldani kényelmesen és hasonló, az eddigiekhez hasonló módon az életedet, akkor ott van benne a Range Extender, a van kell motor, és itt a lényeg,
aha,
ami ugye egy hatékony dolog akkor, hogyha áramot kell termelni. A van kell motornak van számos hátránya a múltból, ezt tudjuk, tehát a kopás, az olajfogyasztás, a magas fogyasztás úgy eleve, de ez akkor domborodott ki igazán, hogyha közvetlenül ugye a hajtásra használtuk. Hogyha viszont generátorként funkcionál a vankel, akkor egy nagyon-nagyon hatékony dolog tud lenni. És
amelyikben nincs benne, abban van ott egy...
Abban semmi, az egy tisztán villanyautó.
Értem, és akkor ki van szedve belőle a vankel motor, de hát az egy mekkora dolog. Hát ez
akkor nem olyan a... nagyon nagy. Hát ez egy 800 köbcentis dolog, eleve. Ja, tehát értem. Ugye egy teljesen máshogyan működő cucc, és ez egy egytárcsás vankel.
Akkor ott nagyobb egy... az ablakmosó folyadék tartály.
Például. Meg ugye eleve nagyobb az akkumulátor is. És megkérdeztem a hazai képviseletnek a vezetőjét, hogy mi volt a pláne ebben, és egyébként egy teljesen logikus magyarázatot adott erre. Az volt a cél, hogy a két verzió ugyanannyiba kerüljön. Tehát amikor bemész a Mazda szalomba, és szeretnél magadnak egy villanyautót vásárolni, akkor el tud dönteni, hogy a te élethelyzeted szerint annak van-e több értelme, hogy nagyjából 200 kilométert megy az elektromos autód, és akkor tisztán elektromos, vagy nagy ritkán, de azért érzékelhető rendszerességgel meg kell tenned hosszabb távokat is. És akkor itt bejön még egy érdekes szempont. Amikor autópálya mellett akarunk ugye villámt tölteni, akkor azért az a helyzet, hogy az nagyon-nagyon drága jellemzően. Tehát egy Ionity töltés, vagy egy bármilyen más ilyen jellegű villámtöltő, ami kisegít minket időközönként a hosszabb utakon, hogy tudjunk pusztán villannyal működni, hát ott a kilométerre vetített költség azért nem olyan nagyon rózsás, és minél inkább megyünk nyugatra, annál inkább igaz
ez. Ugye, mit tudom én, van 3 vagy 4 töltő, és egyre több elektromos autó, tehát sok a... Így van. Az eszkimó, kevés a fóka.
Így van, de akkor végig gondolod azt az élethelyzetet, hogy tényleg az év 300 napján gyakorlatilag tök elég neked a kisebb akkumulátor, vagy talán még nagyobb időszakban lehet ezt lefedni, és akkor van az a pár nap, amikor el akarsz menni Bécsig, el akarsz menni, mit tudom én, Debrecenig, meg aznap vissza is akarsz jönni, és nem akarod nagyon tervezgetni a dolgaidat, és egyébként még a kilométer költséget is alacsonyan akarod tartani, akkor egyszerűen megtankolod benzinnel, a benzinből csinálnak áramot, és akkor ugye nagyon jó lesz az egész, és ez működik is. Ahogy az Izlandon egy olyan túrát csináltunk meg, ami 550 kilométeres volt, szöges gumi, eleve növeli a fogyasztást, meg hát marha hideg volt, értelemszerűen, hiszen Izland azért zolt körülményekkel vár minket ilyenkor is, bármilyen gyönyörű is, és hát ezt az 550 kilométert, ezt ugye csont nélkül meg tudtuk tenni mindenféle probléma nélkül egy ilyen autóval, ami hát nyilván marhára kényelmes, de nem erre van alapvetően kitalálva. Ez a
teszt... És akkor a típusok között van, tehát van az MX-30-as?
Így van, és ez ugyanaz az autó, ugyanúgy néz ki, csak megveheted ezzel a Range Extender megoldással is.
RLV kategória, meg így nem van, RLV
meg a
kategória.
Tisztán RLV kategória.
Értem.
Tehát, és a lényeg, hogy ugyannyiba kerül. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos koncepcionális szempont, hogy ugyannyiba kerül. És hogy ez az egész út egyébként még össze volt kötve, vagy össze lett volna kötve egy másik dologgal is, csak hát ugye a Vulcan az közbeszólt, az pedig ugye a világ legnagyobb minősített e-metanol gyárát tudtuk volna meglátogatni, ha éppenséggel nem a Blue Lagoon mellett lett volna, ahol most nem jut eszembe a településnek a neve, amit ugye lezártak és evakuáltak, mert szépen a lába az ott elkezdett folyni, és össze-vissza.
Igen, most megint.
Hát gond, igen, ott a gond van. Szerencsére van. Minket nem érintett ez az egész dolog. Igen. Akkor a gyárnak az egyik munkatársa eljött velünk vacsorázni, úgyhogy nagyon hosszan tudtunk vele beszélgetni, megnéztük a prezentációját, és beszélgettünk vele arról, hogy az egészben mi az üzleti ráció. Ő egyébként egy izlandi kémikus, aki több helyen élt a világban, és mindenféle ilyen jellegű projektekkel foglalkozott, Kanadától kezdve Anglián át mindenfelé. És saját elmondása szerint pont a pénzügyi válság utáni időszakban, amikor az egész még ingatagabb lábakon állt, hiszen ezt a gyárat 2006-ban alapították Izlandon, akkor érdekelte a projekt, de úgy volt vele, hogy hát ez biztos be fog csődölni, úgyhogy megnézi, hogy mi lesz itt egy fél évig, és akkor utána, mert maga a történet az nagyon-nagyon izgalmas. Tehát itt ugye mi történik az e-metanol gyárban? CO2-ből hidrogén segítségével alakítunk ki, vagy gyártanak le metanolt, amit nagyon széles körben fel lehet használni. És ugye a Mazdának az alapvető kommunikációja arról szólt, szemben sok autógyártóival, hogy marha jó dolog ez a villanyautózás, de ahhoz, hogy mondjuk széndioxidot spóroljunk meg, ahhoz azért többféle elképzelés tud működni. És ha mondjuk csak egy egyszerű adat, ha mondjuk 3%-kal növeljük a metanolt, a szintetikus metanolt, amit légkörből megfogott CO2-vel, vagy más úton megfogott CO2-vel hozunk létre, akkor azt tulajdonképpen ugyanolyan gyorsan, vagy gyorsabban tudja a teljes közlekedés széndioxid kibocsátását csökkenteni, mint hogyha erőltetett módon hatalmas pénzek árán, meg hatalmas szubvenciókkal végigtoljuk a csak villany dolgot. És itt megint csak fontos hangsúlyozni, semmiképpen se arról szól a dolog, hogy a villanyautó ellen beszélünk, hanem arról, hogy vannak különböző megoldások, ahogy a Mazda egyébként ugye utolsók egyikeként fejlesztett még 6-hengeres dízelt a mostani nagy autóihoz, olyan döbbenetesen jó fogyasztással, hogy saját magam tapasztaltam, egy CX-60-asban 4 liter körüli fogyasztással lehetett egy 3-3-as dízellel közlekedni, tehát nekem alapvetően nagyon szimpatikus az, amikor nem akarunk egy sapkát ráhúzni mindenkire és mindenre, hanem különböző élethelyzetekre hozunk megoldásokat.
Igen, abszolút nekem is szimpatikus. A fejetlen előrerohanás soha nem volt jó, viszont nagyon fontos volt, hogy szerintem, hogy elinduljon ez a fajta gondolkodás. Nyilván a folyamat elejétől a végéig mindent vizsgálni kell. Például az is szimpatikus nekem ebben, hogy a kisebb akkumulátorral teljesen, tehát eleve már kisebb lábnyom jön létre, amikor azokat a különböző fémeket és ritka földfémeket és mindent kibányászunk, amik kellenek hozzá. Tehát már eleve úgy indul a történet, de oké, nézzük ezt. A Nissan Q-E Power is ilyen. Ezt mondja a kedves hallgató, vagy kérdezi Messengeren.
Hasonló, igen, meg itt közben jött a gyors töltésre is egy reakció, amit azért nem értek, mert egészen pontosan erről szól a fél nyugati sajtó, hogy nagyon nagy az átláthatatlanság ebben az egészben. Van olcsón, van előfizetőssel, van megfizethető módon, meg van marhadrágán, meg nehezen ellenőrizhető tényként, vagy töltési sebességként, meg árazásként is, meg perc alapú, vagy kilowatt alapú. Tehát elég nagy a fejetlenség ebbe, és olcsónak azért semmiképpen se lehetne mondani úgy általánosságban a villámtöltést.
Hát ő azt mondja, hogy pontosan fél euróba kerül.
Hát igen, van ilyen is, meg van olyan is, ami meg nem fél euróba kerül, hanem mondjuk másfélbe. Tehát ezt azért így előre látni, tehát nincs ilyen, hogy ez ennyibe kerül és pont, hanem sokféle dolog van. Na, viszont erre most ne térjünk ki, vagy ne ezzel menjen el az idő. Azt még gyorsan akartam mondani, hogy mint legnagyobb ilyen szereplő a világon, tehát e-metanol gyártó ennek a cégnek, ennek az izlandi cégnek van több kínai érdekeltsége is. Egyébként a Geely az egyik legnagyobb befektetőjük, tehát azért ez jelzi az egésznek a komolyságát, és e-metanollal ugye a hajózást és a repülést is meg lehet ilyen értelemben reformálni, CO2 semlegessé lehet tenni, hogyha növeljük a metanolnak az arányát, az e-metanolnak az arányát az üzemanyagokban. Itt 315 ezer tonna CO2-t forgatnak be, idézőjelbe, és ebből csinálnak nagyjából 210 ezer tonna e-metanolt évente világszinten. Ez nem hatalmas mennyiség, azért ez fontos látni. Ugyanakkor hosszú távon, tehát a következő 15-20 évben nagyjából 14,5 gigatonna e-metanolra lesz szükség a világban, mert ugye ezeket a dolgokat lehet keverni, ez egy fontos dolog. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy csak ezzel, vagy csak azzal működik, innentől
hanem,
fogva a belső égésű.
Hanem x%-a így az van. Üzemanyagnak lesz majd ez az anyag.
Így van, és ez egy sokkal okosabb megoldás, mint amikor mondjuk étkezésre is, tehát élelmiszer ellátásra is használható bioüzemanyagból csinálunk valamit, hiszen az láthatóan és érzékelhetően nem egy normális dolog, hogy abból csinálunk üzemanyagot, amit meg is lehetne enni.
Igen, meg annak ugye vannak mezőgazdasági problémái, amik szintén ugye hatnak nagyon negatívan a föld ökoszisztémájára, tehát ugye ezt is figyelembe kell
pontosan
venni. Brazília belelépett ebbe nagyon rosszul ebbe az
ott
útba.
Azért alkohol alapú az autózás nagy részt. Tehát,
jó, csak az a helyzet, hogy ugye az erdőkivágás, amivel létrehozták ezeket az alapanyag termelő vidékeket, és monokultúrához vezet, erdőkivágáshoz vezet, és a többi, tehát ez is egy rossz megközelítés. Oké. Okay.
Egy dolgot még nagyon fontos megérteni ebben az egészben. Nem energia problémánk van a világban. Erről sokszor beszéltünk már, hanem az energiát tárolni relatív nehéz. Sőt, nagyon nehéz. És minden, ami power to liquid technológia, tehát ami arról szól, hogy valahogyan a felesleget, amit olyan helyeken tudunk előállítani, ahonnan nehéz elszállítani áramformájában, idézőjelben, azt egy folyadékká alakítjuk, az nagyon-nagyon nagy jövő előtt áll befektetési szempontból is, hiszen ezeket a dolgokat egyébként tényleg ugyanolyan egyszerűen lehet használni, mint ahogyan egyébként a kőolaj alapú üzemanyagokat.
Szóval hát meg kell egy átmeneti időszak, tehát hogy úgy kell megcsinálni, persze, hogy ez egy flawless legyen az átmeneti időszak, és közben azt vizsgálni, hogy minek mekkora környezeti lábnyoma van, és nagyon okosan tovább menni, különben nagyobb galibát lehet okozni az elejétől kezdve.
Abban teljesen igazam minden hozzászólónak, hogy minél többször alakítjuk át a dolgokat, annál több veszteségünk van, tehát az energia mérleg ilyen szempontból nem kedvező. Ez szokott lenni egyébként a villanyautósoknak az első számú érve amellett, hogy miért csak villanyautót szeretnének ők látni, hiszen hogyha abba tankolod idézőjelben az áramot, akkor primer módon, tehát sokkal, sokkal közvetlenebb módon tudod hasznosítani. Csak hogy ez nem mindenhol megoldható, és főleg a megújulóknak a dinamikus térnyerésével.
Nem mindenhol, úgy érted, hogy nem minden területen, földrajzilag sem mindenhol. Tehát
így van, tehát az infrastruktúra alapvetően úgy néz ki, hogy a világ nagyjából 100 millió autóját, amit el fogunk adni itt hosszú távon még a következő éves szinten a következő időszakban, van, ahol ez kicsit kevesebb lesz, van, ahol több lesz, de nagyjából itt a 100 milliós nagyságrendet fogjuk belőni. Ezeknek a nagyobbik része nem olyan helyeken lesz értékesítve, ahol könnyen megoldható lesz az elektromobilitás infrastruktúra szempontjából a következő 30-40 évben.